Vannak régi hangulat nélküli utcák, és vannak utcák tele hangulattal, noha újak. A Lovag utca legújabb része csupa romantika, sőt, csupa misztikum. Emberi lénynek nyoma sincs benne. A falakat nem szaggatják meg üzletek, előkelő, zárkózott, elhagyott az egész utcarész, bár a nagy házak annyi emberi sorsot zárnak magukba. A 30 éves háború verekedői felé húzódó keresztutcák nevei fokozzák az erős történeti hatást, amelyben kényelmesen keveredik a múlt a jelennel. Ha befordul az ember a Banér utca sarkán, nyugat felé magaslatot pillant meg a Gróf Mannyi utcában, amely jobb felé húzódik, és az egész perspektívát titokzatos, sejtelmes árnyékkal zárja le. Ha visszafelé jövünk nyugatról a régi Lovag utcán, és végignézünk lefelé a Gróf Mannyi utcán, nagyon éles a kanyarodás, és a várszerű, sötét tónusú, díszkapus és tornyos házak nagyobb ívű sorsokról beszélnek. Mágnások és államférfiak laknak ott, akiknek befolyását nemzetek és dinasztiák érzik. De valamivel följebb a Gróf Mannyi utca fölött van egy ott felejtett régi ház a múlt század elejéről. Ezelőtt a ház előtt szeretek elsétálni, mert benne laktam viharos ifjúságomban. Ebben a házban kovácsoltam a haditerveket, amelyeket később sikerrel végrehajtottam. Itt írtam első jelentős költői munkámat. Az emlék nem ragyogó, mert nélkülözés, megaláztatás, feslettség és civódás szennye tapad hozzá. Ma este elfogott a vágy, hogy viszont lássam ezt a házat, anélkül, hogy tudtam volna miért. És amikor ráakadtam szegényre, úgy állt ott a helyén, mint valaha. Csak valamivel szemrevalóbb volt, frissen mázolt ablak íveivel. Megismertem az alagúthoz hasonló, hosszú, szűk kapuajat két csurgójával. Magát a kaput a vasrúddal, amely a kapu egyik felét támogatta. A kopogtatót, az apró cégtáblácskákat vasalásról, kesztyűtisztításról, cipőtűzésről. Amint ott áldogáltam, elmerülve gondolataimba, gyors léptekkel közeledett felém egy úr a hátam mögött. Nyakamra tette a kezét, ahogy csak ősrégi ismerősöm merhette, és így szólt. Nincs kedved meglátogatni saját magadat? Fiatalember volt, zeneszerző, akivel együtt dolgoztam valamit, és akit éppen ezért nagyon jól ismertem. Egy szót sem szólva nyomon követtem őt be a házba, föl a falépcsőn, és íme a második emeleten az én ajtóm előtt álltunk meg. Mikor beléptünk, és barátom világosságot gyújtott, 30 esztendővel visszasüllyedtem a múltba, és viszont láttam csak ugyan újra a hajdani legényszobámat. A kárpit ugyanaz volt a falakon, de a bútorok újak voltak. És mikor leültünk, én nekem úgy rémlett, hogy a barátom van látogatóban nálam, nem pedig én, s nyomban a zenére tereltem a szót. Ez az ember ugyanis, úgy, mint a legtöbb muzsikus, annyira benne élt a zenéjében, hogy alig tudott róla. Ha kiejtett az ember előtte efféle szavakat, országgyűlés, kormány, búrháború, sztrájkok, szavazati jog, ez az ember hallgatott, anélkül azonban, hogy tudatlansága zavarta, vagy maga a téma gyötörte volna, mert mindez az ő számára nem volt a világon. És amikor zenéről beszélt, akkor is csak általánosságban nyilatkozott, soha határozott véleményt nem mondott semmiről. Minden hangokká, mértékké és ritmussá vált benne, s a szót csak azért használta, hogy a mindennapi élet legszükségesebb dolgait kifejezze. Tudtam ezt. Ennél fogva rá kellett csak mutatnom a nyitott zongorára, s barátom rögtön leült és játszott. És amikor kezdte hangokkal betölteni a csúf kis szobát, egyszerre úgy éreztem, mintha elvarázsoltak volna. Mostani énem megszűnt és felbukkant helyette újra az, aki a 70-es években voltam. Ott láttam magam feküdni egy kihúzó pamlagon, amely azon a helyen állt, ahol most ültem, egy becsukott ajtó előtt. És egyszer éjszaka arra ébredtem, hogy a szomszédom, aki az ajtón túl feküdt, nyugtalanul hánykolódott a maga pamlagán, s hol sóhajtozott, hol megnyögött. Mint hogy fiatal voltam, bátor és önző, nem törődtem mással, csak azzal, hogy megint elaludjam. Még csak éjfél volt, s azt hittem, hogy a szomszédom berúgva vetődött haza. Egy óra tájban arra riadtam fel, hogy valaki segítségért kiáltott. Azt hittem, hogy én magam kiáltottam, mert rosszat álmodtam. A szomszédomnál csend volt, halálos csend volt, halálos csend, de valami kellemetlen hatás szűrődött be a szobájából. Hideg légáramlat, rám irányuló figyelem, mintha valaki hallgatózna, vagy a kulcsikon át lesné, hogy mit csinálok. Nem tudtam újra elaludni, hanem viaskodtam valami kellemetlen kísértetiességgel. Néha azt kívántam, bár hallanék valami hangot a túlsó szobából. De noha csak egy lábnyira voltunk egymástól, semmit sem hallottam, még lélegzést vagy a takaró zizzenését sem. Végül reggel lett. Fölkeltem és elmentem hazúról. Mikor újra hazakerültem, értesültem róla, hogy a szomszédom, aki kövező volt, múlt éjjel meghalt. Tehát egy halott mellett feküdtem. A zene egyre szólt, mielőtt végigéltem újra ezt az egész jelenetet, és zavartalanul tovább folytattam az emlékezést. Másnap hallottam a készülődést az öltöztetéshez és a temetéshez. A koporsó zörgését a lépcsőn, a lemosást, a vénasszonyok halk fecsegését. Amíg a nap fennjárt az égen, érdekesnek találtam a dolgot, és tréfálkozni is tudtam róla a vendégeimmel. De mikor besötétedett és egyedül maradtam, érezni kezdtem újra azt a megmagyarázhatatlan hidegséget, amely a holttestből áradt a szobámba, azt a hidegséget, amely nem hőmérséklet süllyedésnek vagy meleghiánynak a következménye, hanem oly pozitív fagyos hidegség, amelyet a hőmérő nem jelez. El kellett mennem hazúról, és el is mentem a kávéházba. Ott mulattak rajtam, mert félek a sötétben, úgyhogy végül is megváltoztattam azt az elhatározásomat, hogy máshol fogok aludni, és hazamentem egy kicsit kapatosan. Borzongtam, amikor készültem lefeküdni a halott mellé, de azért mégiscsak bebújtam a takaróm alá. Nem tudom, de a halott testben mintha lett volna még életerő, amelynek révén kapcsolatba került velem. Az ajtón keresztül sárga rész szag sugárzott egyenesen az óromba, és elűzte az álmomat. Eleinte a halál némasága uralkodott az egész házban, s úgy látszott, hogy a kövezőnek holtában nagyobb hatalma van az élők fölött, mint életében volt. A vékony padlókon és falakon át végül álmatlan emberek suttogását és mormolását hallottam éjfél utánig. Majd a ház szokása ellenére minden elcsöndesedett. Még a rendőr lépteit sem hallottam, aki erre szokott kerülni rendes éjjeli körútján. Ütöttek az órák. Egy, kettő. Egyszerre csak felugrom az ágyból, mert lármát hallottam a halott szobájából. Három kopogást. Hármat. Rögtön arra gondoltam, hogy a szomszédom tetsz halott volt, és minthogy nem akartam semmiféle kísértett históriába belekeveredni, felkaptam egy marék ruhát, és egy emelettel lejjebb rohantam egy ismerősömhöz, aki ott lakott. Tréfálkozva fogadott, ahogy megérdemeltem, és megengedte, hogy ott fekhessem reggelig a pamlagám. Akkor gondolkoztam először a halál mindennapi tüneményén, amely minden egyszerűsége mellett titokzatosan hat a legkönnyelműbb halandóra is. Barátom az zongora mellett, aki valószínűleg gondolataimnak a hatása alatt sötét hangok birodalmában tartózkodott, hirtelen átmenettel a csupa fény országába csapott át. A hangtömegek valósággal kifelé szorítottak a szűk szobából, úgyhogy szinte szerettem volna kiugrani a kettős ablakon. Elfordítottam hát a fejem, és szabadjára eresztettem barátom nyaka mögött a tekintetemet. Minthogy redő nem volt az ablakokon, pillantásom kisuhant a szobából át az utcán, és be a szemközt lévő ház egyik lakásába, amely valamivel alacsonyabban feküdt, s amelyben éppen vacsorázott egy kis család. Egy fiatal lány, barna, hajlékony, egyszerű, sürgött forgott egy ebédlőasztal körül, amely mellett egy négyesztendős fiúcska ült. Az asztalon vázában krizantémum, két nagy fehér szál és egy piros-sárga. Előre nyújtottam a fejem, és láttam, hogy az asztal terítve van, és a fiúcska enni készül. A fiatal nő szalvétát kötött a fiúcska álla alá, és eközben oly mélyen le kellett hajtani a fejét, hogy a nyakszirtje csupaszon maradt, úgyhogy látszott finom, vékony, virágkocsány nyaka és bájos kis fejecskéje, amelyet dúshaj borított, ráhajlott, mint a bimbó oltalmazón a gyermekre. A fiúcska pedig ugyanekkor először kecsesen hátra szegte a fejét, hogy helyet csináljon a szalvétának, azután előre hajolt, leszorítva állával a kemény vásznat, s eközben kinyitotta a száját, úgyhogy kicsillantak belőle fehér tejfogai. Ez a nő nem lehetett a fiúcska.